hogy egy szép nagyvárosban fogunk élni. És azt írta, hogy most már szeretne hamarosan megesküdni, csak a lakás fogja előbb bebútorozni. Azt hiszi, egy hónap múlva arra pénzt kap a hitközségtől, és egybe kelhetünk. Én most már kétségbe estem. Nem megyek hozzá. Inkább meghalok. Mamám sürgetett, varjunk, legyen egy kicsit több stafírungom. Gondolhassa, mennyi kedvem volt a stafírunkhoz. Egy éjszaka azután, sok sírás után elszántam magam. Megszökök hazúról, nem bánom, akármi lesz velem. Délután mindent elmeséltem a temetőben Karcsinak. A végén könyörögtem neki, segítsen abban, hogy megszökhessek. Nagyon bánatos lett szegény Karcsi is. Azt mondta, nem tudja, hogy fogja én nélkülem kibírni. Egy pár napig még visszatartott, csak hogy még láthasson. Azután pénzt adott, jöjjek fel, Pestre menjek-e Varrodába, szép vagyok, szerencsét csinálhatok. Bárcsak sikerülne néki is Pestre helyeztetni magát, meg fogja próbálni. Hát én azután 4 vagy 5 nap múlva felkeltem hajnalba. Hamar összepakoltam egy kis kufferbe, azt késő este Karcsi adta be nekem az ablakon, csendesen megléptem, a pesti vonat 5:45 indult. Na, a vonaton gondolkoztam. Ha sokat vartam, szemem is hátam is megfájdult, és ez a hosszú-hosszú ülés egy húzamban, azt is nagyon utáltam. Nem leszek én varrónő, inkább elmegyek cselédnek. Hát már 3. nap ellátogattam a Nagymező utcába egy családhoz, ahol nem volt kisgyerek, csak egy nagy fiú meg egy 15 éves leány. Az úr színházi pénztáros volt, kopasz ember, de kedves volt. Szépen beszélt hozzám. Tessék, 3. éjszaka beszökött a kicsike cseléd szobába. Addig rimánkodott, míg leengedtem mellén feküdni. Megmondom, hiányzott nekem Karcsi. Megszoktam már a szerelmeskedést. Egy pár napra rá a kölyök is bejött késő éjszaka. Megjegyzem, az úr másnap is bejött, 3. nap is. Azt mondta a kölyök, ha nem engedem magam megölelni, megmondja a mamának, hogy a papa bejár hozzám, akkor engem kilök a mama. Hát aztán az úr is, meg a kölyök is bejártak hozzám. Az úr vett nekem harisnyát, kesztyűt is vett később, mert már hideg volt. A fiú nem adott semmit, csak színházjegyet hozott vasárnap délutánra. Akkor a nagysága elengedett. Egyszer jövök föl a lépcsőn, szembe jön egy jóképű fiatalember, szép kis pakonpartja volt, és finom ruhája. Nagyon megnézett. Én rámosolyogtam, mert olyan helyes volt. Arra megállott, és elkezdtünk diskurálni. Ott lakott egy külön bejáratú szobába az 1. emeleten, mondta, hogy 15-én költözött oda. Na, az lett a vége. Este mielőtt lefeküdtem, beszöktem hozzá. Most már 3-mal volt dolgom. Ez addig tartott, egyszer késő este, mikor az úr kint volt én nálam, felébredt a nagysága is kijött, mert hiába várta az urát, azt hitte az ura szükségét végezni ment ki. Kijött és benyitott a cselédszobába. Na hát. Rettentő patáliát csapott, és reggel kilökött engem. Friss újságot vettem, és néztem, hol keresnek mindenest. Eljöttem ide a Lázár utcába, a 14-es szám alatt kerestek leányt. Ott apró gyerekek voltak, és az a nagysága olyan kevés bért akart adni, semmi kedvem nem volt elállani. Megláttam itt ezt a házat, a lányok az ablakba ültek, de üres volt egy ablak, megszólítottam az egyik leányt, és megtudtam tőle, hogy egy néhány napja ebből a szobából kiköltözött a lakója. Abba belé bolondult egy vendég, elvitte, most is vele lakik. Hát azt gondoltam, minek szolgáljak én? Annyi rossz nagyságáról hallottam a Nagymező utcai házban is, a többi cselédtől, meg a boltokban is, mikor más lányokkal beszéltem. Elment a kedvem a szolgálattól. Kivettem ezt a szobát, mentem a rendőrségre kiváltani az egészségi lapomat. Megmondták ott a lányok, hogy ebben kell kezdeni. Ennek most 5 éve. Sóhajtott egyet Natália. Nem minden nap állottam oda Natália ablakához, de legalább 3-szor egy héten. Észrevettem, hogy ez a lány is, amaz is a 2 szomszéd ablakban elmosolyodik, mikor odaérek és köszönök Natáliának. Nem törődtem vele. Jobb felül kövér szőke lány volt a Natália szomszédja, azt Micinek hívták, bal felül meg egy sovány fekete nő, a frufrus, az pedig Elza volt. Az a kövér szőke az folyton dúdolt. Emez meg az Elza olvasni szokott az ablakban. De azért fölemelte a fejét a férfi jött. Azt nem felejtette el. Mindig piros fedelű kötött könyv feküdt előtte. Úgy láttam, mind az egyetemes regénytár kötete volt. Abban a sorozatban jelentek meg az Oné meg a Benickiné regényei. Anyám is ezeket olvasta a varrógép előtt ülve, mikor elfáradt. Ez a volt az egyetlen azok közt, a Lázár utcai lányok közt, aki olvasott. 5 óratájban szoktam Natália előtt tisztelkedni, most már órahosszáig is elállottam az ablaknál. A férfi közeledett, az elején egy párszor intett, hogy sétáljak el onnét, azután ezt már magamtól is megcselekedtem. Megesett, hogy a férfi bement Natáliához. Olyankor a másik járdán sétálgattam, míg a férfi ki nem jött a kapun, és Natália megint nem ült az ablakba. Nem szerettem belé Natáliába. Nem. Lehet, valami legbensőbb ösztönöm tiltakozott az ellen, hogy olyan nőbe legyek szerelmes, aki mindenkinek odaadja magát. 20. évemben jártam. Ez még nem is az az ifjúkor, mikor szerelemre lobbanunk. Nem szólva a kamaszkori szerelemről, ami elég ritka dolog, hanem vágyva vágytam Natáliára. Szép volt Natália. Ó, sokkal szebb, mint a trafikos kisasszony, akivel csókolóztam volt. Ami a legfőbb, ami a legerősebben húzott Natáliához, az az volt, hogy Perdita ő. Ez volt akkor az irodalomban a kénőnek a neve. Úgy tudom, szegény Revicki Gyula hozta a Perdita nevet mi nálunk divatba. Ezek nem olyan szépek, mint a Grand Cocottok, és nem olyan rafináltak, és valami főnyereményszerű szerencse se érte őket. Ezek közkatonák maradtak. Az utcára szorultak, a csavargó kutyák mellé. Apjuk, anyjuk, testvérük idegen lett, aki süldőlánykorában barátnéjük volt, az elfordítja a fejét, ha meglátja őket. Meg még az a fiú is, akivel egyházban laktak, és akivel cibálták egymást gyerekkorukban. Senki se tekinti őket embereknek, árvák ők, kiátkozottak. Ez az. A poéta tragikumot érez a kéleány sorsában. És mintha valami misztikus is volna az utca lányaiban. Élete, szíve, lelke, merő titok. Őket a legeslegcsúnyabb férfi is megölelheti. A púpos is, a lábatlan nyomorék is, meg akiből ugatat időbaj az is. Hogy a földön a legnyomorultabb is kaphasson csókot a nőtől. mintha a kéleányoknak titkos összebeszélésük volna egy jó istennel. Egy délután a Pesti Hírlapnál megismerkedtem Peterdi Andorral. Ő is aznap hozott föl verset, együtt mentünk azután el, kérde a járdán, merre megyek, mindegy, mondom, nincs semmi dolgom. Elhívott a New York kávéházba. Abba a tündöklő nagy kávéházba, amelyikbe én még sose voltam. Megmondtam neki, nincs pénzem kávéházra. Nevetett Peterdi. Nekem talán volt. És felvilágosított. A New Yorkban van egy költők asztala, aki annál az asztalnál ül, annak nem kell rendelni. Erre aztán bevertem vele menni a felséges New Yorkba. Balra, a Dohány utcai oldalon, ott állott mindjárt két lépésre az a kerek márványasztal. Oda vitt Peterdi. Ültek ott vagy tizen. Egy kiabált. Igenis, hogy kivérült, elhűlt, én kimerem mondani. Na. Mégiscsak pimasság így beszélni kis Józsefről, ezt egy harmadik mondta. Az egész asztal nagyon izgatott volt, egyszerre kezdtek beszélni gesztálva, Peterdi ott állott velem, várta, hogy csend legyen. Megjelent egy kis József vers a Hétben, az volt a kis József heti lapja, azon a versen kaptak össze. Lecsendesültek, Peterdi bemutatott nékik, a neveiket ők maguk mondták meg, sorba kezet adva. Egyiknek másiknak nem értettem a nevét, oly halkan vagy oly hanyagul ejtették, és csak a vezeték nevet mondta mind, de amelyik nevet hallottam, azt ismertem is. Ugyancsak a Pesti Hírlapban, vagy a Pesti Naplóban megjelent verseik alul, vagy a Független Magyarországban, meg a Hétben, meg az Országvilág című képes heti lapban találkoztam a nevükkel, a verseikkel. Felbiztatott Peterdi, most már mindig bejöhetek ide a nagy asztalhoz, ő nélküle is. Elkezdtem hát a New Yorkba járni. Legtöbben délután 5 után voltak ott, sokszor este 10-ig, de még éjfélkor is ültek együtt egy páron. Meg találhattam ott költőket délben is, sőt délelőtt is, aki se egyetemre, se valami hivatalba nem járt. A nagy asztal vendégei közül 2 újságírók voltak, láthatatlanok délelőtt, mert aludtak. Egyik a Népszavánál volt, ő írt a képkiállításokról, és a verses könyvekről is ő írta a kritikát. Másik pedig riporter volt a költőség mellett, az ilyennek néha egész éjszaka rohangálni kellett. A riporter nekem roppant imponált, és mindnyájunknak. Pest összes riportereit jobban tiszteltük, mint a híres költőket. A riporter benn van egy szerkesztőségben. Aláírja a nevét a riportoknak. Olyan szenzációkat ír, amiről az egész város beszél. A rendőrségen is féltek a riporterektől. Valóságos sztár volt egy néhány riporter. Ez a mi riporterünk bársony kabátban járt, az újságírók köz, csak úgy, mint a piktorok köz, nagy divat volt akkor a bársony kabát. Volt, aki barna, volt, aki sárgos, volt, aki fekete bársony kabátot hordott. A New Yorkbeli riporternek is fekete bársonykabátja volt. Költők közt csücsültem, hát magam is költőszámba mentem. Szurkoltam egy kicsit, akkor versem jelent meg, mit szólnak majd a New Yorkban hozzá, de nem bántott senki. Eszembe jutott most, hogy ezek a pesti költők a New Yorkbeli asztalnál úgy beszéltek. Lejött a vers, vagy lehozta a lap a verset, mikor tudnik a versük megjelent. és utánozták az újságírókat avval is, hogy egyik a másiknak azt mondta, apám, ez a szerkesztőségi argóhoz tartozott. A szerkesztőségekben hallottam azt is, hogy a fiatal azt mondja az idősebbnek, mester. Nagy szenzáció volt az én akkori fiú életemben az, hogy ott a New Yorkban napról napra több híres írót láttam, akik oda bejártak. Míg nem ülhettem magam is a költők asztalánál, addig csak kínről, a járdáról bámészkodtam befelé az óriási ablakon által. Találgattam, ki lehet ez, ki lehet amaz, mert azt már tudtam, hogy a New York az írók kávéháza. Színész is, sok járt a New Yorkba. Volt egy óriási ellipszis forma uzsonnázó asztaluk az Erzsébet körúti oldalon. De színházba még nem járván a színészeket se ismertem föl, és különben se érdekeltek a színészek. Körülbelül minden nap bejöttek a New Yorkba délután. Pásztor Árpád újságíró és költő. Szép, magas, izmos fiatalember, ragyogó fekete haja volt, és ragyogó két szeme. A gombjukában búzavirágot tartott. Csergő húgó, kicsike fiatal, óriási nagy fekete szemei voltak, azt mondta valaki olyan a két szeme, mint két svábbogár. Ő is költő volt és újságíró. Mindennapos volt Molnár Ferenc is, puha fekete, széles karimájú kerekkalapban, nagy hajjal, picike fekete bajusszal, lavalier csokrot hordott, kövérkés test volt, ezért viseltetem azt a széles művész kalapot. Ott ült a fényes ezüsthajú Szomaházi István a kasszával szemben, mindig ugyanazon asztalnál. Bajsza fel volt pederve, mint egy huszárőrmesteré. Az a bajusz is ezüstfehér volt, aranykeretes csikker volt az orrán, a gombjukában fehér szegfű, és örökösen szivar a szájában, szipkában. Másik ilyen szivaros volt Bródi Sándor. Ő volt a legszebb ember, de nem csak a New York kávéházban, hanem New York városában. Amerikában is ő lett volna a legszebb férfi. Akit elsőnek illet volna említenem, az Kis József a költő, mert ő is sokszor bejött délután a New Yorkba. Leült Szomaházihoz, vagy ha Szomaházi nem volt még bent, leült valamelyik kis asztalhoz, perc múlva körülülték a fiatal írók. 65 éves lehetett akkor Kis József, haja, gyér szakálla tiszta fehér volt már, vékony csontú gyönge kis ember volt, egy 12 éves fiúcska magasabb volt ő nála. Keskeny volt a kezecskéje, és olyan világos, mint az elefántcsont papírvágó. Mindig volt a szájába vagy szivar, vagy cigaretta. Csuda, hogy ez a szervezet bírta a sok nikotint. A New Yorkban talán az egész világ legszebb kávéházában Harsányi úr volt a kávés. Ebéd után jött be a feketéhez, és ott maradt éjfélig. Magas, testes ember volt. Sose láttam másfajta öltönt rajta, mint zsakettet. Mesélték, hogy néptanító volt valaha Harsányi úr. Hogy tudta a kávéházat kibírni?